Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből.
Dicsőség neked, Isten!
Abban az időben odament Jézushoz néhány ember, s azokról a galileaiakról hozott hírt, akiknek vérét Pilátus az áldozat vérével vegyítette. Erre Jézus megjegyezte. Azt hiszitek, hogy ezek a galileaiak bűnösebbek voltak a többieknél azért, hogy így jártak? Mondom nektek, nem. De ha nem tartotok bűnbánatot, épp úgy elvesztek ti is mindnyájan. Vagy azt gondoljátok, hogy az a 18 ember, akire rádölt Siloámban a torony, és megölte őket, bűnösebbek voltak a Jeruzsálemben élő többi embernél? Mondom nektek, nem. De ha nem tartotok bűnbánatot, épp úgy elvesztek ti is mindnyájan. Azután egy példabeszédet mondott. Egy embernek fügefa volt a szőlőjében. Kiment, gyümölcsöt keresett rajta, de nem talált. Erre így szólt szolgájához. Ide járok 3 éve, hogy gyümölcsöt keressek ezen a fügefán, de nem találok. Vágd ki, miért foglalja itt a helyet? De ő így válaszolt. Uram, hagyd meg még az idén. Körül ásom, megtrágyázom, hát ha terem majd jövőre. Ha mégsem, akkor kivághatod. Ezek az evangélium igéi. Hogyan tudnánk gyümölcsöző életet élni? Hogyan tudnánk Jézus példabeszéde kapcsán olyan emberré alakulni és változni, hogy a szónak most nem szoros, hanem átvitt értelmében azt mondhassuk, hogy termékeny életet tudok élni. Életet adó élet az életem. Mi lehetséges számunkra, hogy az életünk ilyen gyümölcsöt termő élet legyen? Először is az első gondolat talán így szól, hogy szükségünk van az élethez való bátorságra. És hogy éppenséggel gyerekkortól kezdve már, nem egyszer a szülői magatartás révén, de később ifjúkorban is, már beszélnek kapu nyitási pánikról. Egyszerűen fiatal emberek nem mernek neki állni elkezdeni az életet. Sokszor éppen azért, mert fájlalják azt, hogyha kezdenek kijelölni maguk számára egy utat, akkor sok minden már nem fog beleférni az életbe. És bár is a lehetséges veszteségek miatt azt mondják, ja, én ezt is akarom, azt is akarom, nem mernek elég bátran nekiállni, adott esetben elköteleződni bizonyos irányokba. Éppenséggel tehát nagyon is lehetséges gyerekkorban, fiatalkorban, felnőttkorban, sőt időskorban is, hogy szükségünk lenne nagyobb bátorságra az élethez. Az élet bátorság tenné lehetővé azt, hogy két dolog ne tartson bennünket fogva. Az egyik a biztonság, a másik pedig a kényelem. Mert akárhogy is, abban a sajátos, relatív jólétben, amiben vagyunk, éppenséggel nem egyszer ez a két érték, ez a két valóság egészen békjóba tud bennünket szorítani. A biztonság és a kényelem. Azért is érdemes erről külön beszélni, mert Jézus sosem beszélt arról, hogy minél inkább helyezzük magunkat biztonságba. És amikor már teljes biztonságba helyeztük magunkat, onnan tájékozódjunk Isten országa igazsága felé. Képtelenség. Azt lehet mondani, Jézus szavával élve, hogy azt mondja, bízzatok, ne féljetek, bízzatok. Vagyis minden életkorban érdemes volna magunk felé föltenni a kérdést, szükséges egy nagyobb életbátorságot tennem ahhoz, hogy ne kössön békjóba a biztonságnak a görcsös akarása, a kényelemnek a bennünket, az életünket ellaposító volta, hogy az életünkből születni tudjon valami érték és kincs, ami bizalom alapú, és valamennyi bátorság szokott hozzá kelleni. Aztán azt is mondhatjuk, milyen sokan vannak, akik azt mondják, mi is a legnagyobb érték ebben a világban? Az élet. Mi keresztény emberek biztos nem ezt mondjuk. Mert hogyha az életről van is szó, akkor azt mondjuk, az életnél biztos, hogy van nagyobb érték. Az élők. Az élők biztos, hogy fontosabbak számunkra, mint az élet abban a nagy általános elvontságában. Mert ha azt mondjuk, legfontosabb érték az élet, akkor elkezdjük az életet idealizálni, és azt mondjuk, hát úgy a legfontosabb érték az élet, hogy az a szépet, és az olyan nagyon nagyszerű, és jó dolgok vannak benne, és süt a nap, és hát ez az élet. És hajlamosak vagyunk belőle kizárni olyasmit, ami szintén az élet velejárója. Ha viszont azt mondjuk, legfontosabb érték, ha már ebbe a csapásba maradunk, az élők, hát akkor nagyon jól tudjuk, hogy minden élő tökéletlen. És hogyha azt merjük mondani, nekem az élők a legfontosabbak, akkor abból természetesen következik, hogy az élők bennünket meg fognak sebezni. Hogy minél inkább odaadjuk az életünket nem az életre, hanem az élőknek. Az élők, mert mindegyikünk gyönge tud lenni, gyarló tud lenni, esendőek vagyunk, hát közel engedjük magunkhoz az élőket, és az élők a maguk tökéletlenségével bántani is fognak bennünket. Majd megsebződünk, bizonyos dolgok rosszul fognak esni, más felől igazságtalanságok érnek minket. Ezért olyan nagyon fontos, hogy legyen bátorságunk az élethez, és ne azt mondjuk, hogy az élet a legnagyobb érték, az élők. És ha ezt ki tudtuk mondani, hogy az élők a fontosak, akkor ezzel együtt vállalhatjuk azt, ami a következménye annak, hogy az életünket az élőknek akarjuk adni, nem egyszerűen csak az életnek. És ebből következik még egy dolog, hogy milyen sokan vannak olyanok, akik éppenséggel az élettel együtt járó terheket nem szívesen vállalják. Mert azt mondják, hogy szeretnék inkább úgy egy szép életet, ami könnyű is, de ilyen élet nincsen. Megjelent egy könyv néhány évtizeddel ezelőtt, hatalmas sikert aratott, és a könyv első fejezetének első mondata így szólt, az élet nehéz. Hatalmas siker lett, mert végre valaki kimondta, hogy az élet nehéz, ezért az életet nem lehet megkönnyíteni. Ha valaki az életet meg akarja könnyíteni, nem könnyű lesz, tartalmatlan. Az ember, aki meg akarja könnyíteni az életet, súlytalanná válik, miközben megpróbálja az életet megkönnyíteni. Ez akart az első gondolat lenni, és talán még egy valamit hozzáfűzhetnénk. Tulajdonképpen nem volna semmi másra szükség az élet bátorsághoz, mint hogy a saját belső meggyőződésünket komolyan vegyük. Az Isten országán belül mindegyikünknek megvan a maga meggyőződése. A kutatások szerint, ha megkérdeznek bennünket, magyar embereket, hogy mit tartunk fontosnak, akkor azt mondjuk, fontos a család, hogy fontos a tisztesség, hogy fontos a becsület és a hűség. Mi magyarok azt mondjuk, fontosak a gyerekek, ezeket mondjuk, ez a meggyőződésünk. Mivel van a nehézség? Hogy a saját meggyőződésünkkel szemben is élünk nem egyszer. Hogy amikor döntéseket hozunk, vagy a tetteink megszületnek, a saját meggyőződésünkkel szemben vannak. Ezért az első gondolatnak a vége ez lenne, tulajdonképpen semmi másra nem volna szükség, mint komolyan venni magunkat, saját meggyőződésünket, a saját belső hitvallásunkat, ami szubjektív hitvallásunk, a hitvallásunkon belül, ha csak ezt komolyan vennénk, tehát egészen más világ lenne. A második gondolat így szól, ami az életet nem engedi növekedni, kibontakozni, ez az, hogy ha túlságosan is én központú életet élünk, A túlságosan énközpontú élet nem egyenlő az önzéssel. Ezt szeretném nagyon hangsúlyozni, még akkor is, ha esetleg ez ismétlés. Mert szoktunk egy nagyot szusszanni, azt mondjuk, nem vagyok én önző. Én nem vagyok önző. Engem meg lehet kérni segíteni, én rendelkezésre tudok másoknak állni, megvannak a jó szándékú, jó indulatú dolgaim, én nem vagyok önző. De attól, hogy valaki nem önző, még lehet nagyon énközpontú. A kettő nem ugyanaz. Ezért egy nagyobb érzékenységre is szükségünk volna, hogy nem elég nem önzőnek lenni. Még most a kérdés az az, hogy ki tudunk-e gyógyulni az énközpontuságból. Ez azt jelenti, hogy magunkat értékesnek tartjuk. Magunkat megbecsüljük, de másokra irányuló életet élünk. Tulajdonképpen vállalva ennek a kockázatát szeretnék valamit mondani, ha ma valaki arról beszél, hogy például az az általánosan elfogadott életcél, hogy boldog szeretnék lenni, az egy énközpontú életcél. De ma valaki arról mer beszélni, hogy tulajdonképpen az életem legfontosabb célja, hogy boldog akarok lenni, ez egy olyan énközpontú életcél, amiből nagyon ritkán fakad aztán boldogság. Mert mi az a gyümölcs, ami bennünket is táplál? Milyen gyümölcsökre van szükségünk az életben ahhoz, hogy mi is viruljunk, és mi is gazdag életet éljünk? Hát olyan gyümölcsökre, amely gyümölcsök másokat is elevenné tudnak tenni. A legtöbb ember azt mondja, én először termek magamnak olyan gyümölcsöt, amit jól megeszek, és akkor én jól vagyok, és a maradékból kapsz te is. Azonban ez a gyümölcs nekünk se elég. Azzal a gyümölccsel tudunk mi jól lakni, ami másoknak jó, és az akkor nekünk is jó lesz. Ezért tulajdonképpen van egy sajátos mítosz a mai világban. A mítosz így szól, neki kell állni, megkeresni a boldogságot. Ez a gondolat tönkretesz bennünket. Akkor valaki nekiáll, és azt mondja, ne haragudjatok, mert én most nem tudok az én központuságból kigyógyulni, mert még a boldogságot nem találtam meg. Megtalálom először a boldogságot, és aztán majd rád érek. Akkor férjek és feleségek is ezt mondják, és szülők a gyerekeiknek, és nagyszülők az unokájuknak, hogy ne haragudj, még keresem a boldogságot, majd utána szeretlek. De ez furcsa világot terem. A boldogságot egyáltalán nem kell keresni. Mert a boldogság megkeresi az embert. A boldogság ott áll minden ember szíve kapujában, és ott kopogtat, hogy engedj már be, légy szíves. Igen ám. De a boldogság akkor lesz mindennapos vendég nálunk, hogyha magunkat tudjuk megbecsülni, értékelni, nem meghasonlunk az életformánkban, és utána pedig másokra irányuló életet élünk. Abból születik sok gyümölcs, ami másoknak jó, és az minket is táplál. Tulajdonképpen ilyen egyszerű. És aztán a záró gondolat, a harmadik gondolat, mennek Jézushoz az emberek, sokan, és mondják, hallottad, Mester, mi történt? Siloámban mi történt? És Jeruzsálemben mi történt? Régen is volt olyan, hogy bulvár. Régen is volt, csak nem nyomtatták ki, hanem mondták az emberek. Képzeld, ezt hallottam, képzeld azt, és mi szokott aztán ebből lenni? Egyrészt sok-sok botránkozás, másrészt rengeteg kritika, másoknak a kritizálása, bántása, másoknak a cikizése, ahogy a fiatalok szokták mondani. Hát ettől még az életnek a gyümölcsei sosem teremtek meg, hogy ellenséges vagyok másokkal, vagy bántok másokat, kritizálok másokat, vagy elítélek másokat. Hát ebből még élet biztos nem fakadt. Virginia Satir, aki a család terápiának az egyik nagy asszonya, azt mondta, természetes, hogy egy családban vannak nehézségek. És nagyon jó az a család, ahol a családtagok legalább hetente egyszer le tudnak egymással ülni, és beszélni arról, hogy kinek mi kényelmetlen, vagy kellemetlen, kinek mi az, ami nem esik jól. De azt mondta, egy családot elpusztít az, hogyha semmi más nem történik, mint hogy egymás szemébe vágjuk a kritikánkat, és elmondjuk, hogy mi nem jó. Ettől még egyetlen család sem lesz az életnek a fészke. Ezért Virginia Satir azt mondta, bárki egy családban azt mondja, hogy már pedig ez nem jó nekem, ezt másképp akarom, ezt nem szeretem, tegye hozzá, hogy milyen javaslata van, amit ő szívesen maga is megtesz, ami egy jobb világot tudna teremteni. Hogy senki ne fogalmazzon meg csak kritikát, hanem tegye hozzá a maga ötletét, jó szándékát, cselekvő készségét. Mert akkor a kritika nem a nyomasztó terhével nehezedik ránk, hanem rögtön megjelenik az életnek a lehetősége is azzal, ahogy mi kifejezzük, hogy mit tudnánk mi másképpen tenni, hogy valahogy jobb legyen az a világ, amiben élünk. Jézus ebben a történetben beszél erről a fügefáról, és azt mondja, valahogy terméketlen még. Ez a fügefa valahogy nem hozza a gyümölcsöt. De közben pedig tudhatjuk, hogy mi mindannyian képesek és alkalmasak vagyunk arra, hogy az életünkből valami jó szülessen. Erre mindannyian alkalmasak vagyunk. De nagy dolog lehet tehát az, ahogyan sokan beszélnek erről, öngondoskodás. Hát nem csak öngondoskodásra van szükségünk, öngondozásra is. A gyerekek a 9 órai misén olyan érdekes és szép dolgokat mondtak erre a kérdésre, hogyan tudod te magad gondját viselni? Hogy tudod gondozni magadat? Úgyhogy nekiállhatunk magunkat egy kicsit megkapálni, magunkat egy kicsit megöntözni, magunkat egy kicsit megmetszeni, hogy az élet, ami ott van bennünk, gyümölcsöt tudjon hozni.